Július 25. Helga Gregórius. Szüntelenül magam előtt látom. Úgy, ahogy álmomban láttam, mesztelenül, amint felém nyújt egy csokor sötét virágot. Talán vörös volt, de nagyon sötét. Igen, a vörös nagyon sötétnek tűnik alkonyatkor. Nincs este, hogy amikor lefekszem, ne kívánnám őt újra látni álmomban. De a kétértelmű mosolyt képzeletem lassanként elnyomta. Azt ma már nem látom. Bár visszajönne a lelkész, akkor az asszony biztos megint átjönne. Látni akarom. Hallani akarom a hangját. Azt akarom, hogy velem legyen. Július 26. A lelkész az ő arca is kísért. Azzal az arckifejezéssel üldöz, melyet legutóbbi találkozásunk során öltött magára, amikor a nemiségre tereltem a szót. Hogy tudnám leírni ezt az arckifejezést? Az néz így, aki rothadás szagot érez, és titokban élvezi. Augusztus 2. Világít a holdfény. Minden ablakom tárva nyitva. Dolgozó szobámban ég a lámpa. A szekreterre tettem, hogy védve legyen az éjszakai szellőtől, ami lágyan susogva belekap a függönybe, mint egy vitorlába. Fel alá járkálok a szobában, időnként megállok az asztalnál, és papírra vetek egy sort. Sokáig álltam a nappali egyik ablakánál. Néztem kifelé, és figyelmesen vártam az éj furcsa neszeit. De ma éjjel csönd honol a sötét fák alatt. Mindössze egy magányos nő ül az egyik padon. Régóta ül már ott, és a hold ragyog. Oly sokféle holdat láttam már. A legrégebbi, ami eszembe jut, amelyik az ablak túloldalán trónolt kisgyerekkorom téli estéjén. Mindig egy hólepte fehér háztető fölött strázsált. De akkor még nem voltak olyan tulajdonságai, mint amelyek később ragadtak rá. Nem volt se lágyan szentimentális, se hideg és félelmetes. Pusztán nagy és fényes. Az ablak része volt. Az ablak pedig a szobáé. Nálunk lakott. Augusztus 10. Egy mutató nélküli óra kifejezéstelen és üres. A holtak arcára emlékeztet. Épp egy ilyen órát nézek most. Egyéb iránt nem is óra, csak egy üres tok. Rajta szép, öreg óralappal. Az imént láttam meg a pupos órásmester kirakatában a sikátorban, amikor hazafelé sétáltam a forró, sárga alkonyatban. Csodás alkony volt. Mindig így képzeltem a nap végét a sivatagban. Bementem a mesterhez, aki egyszer már megjavította az órámat, és megkérdeztem tőle, miféle óra az, amelynek nincs mutatója. A púposok kokettáló mosolyával megmutatta a szépséges ezüstokot, egy valóságos remek művet. Árverésen vette, de az óra műtönkre ment, használhatatlan volt. Az órás azt tervezte, hogy újat épít bele. Megvettem a tokot, úgy, ahogy volt. Beleteszek majd párat a piruláimból, és a jobb mellény zsebemben hordom a zsebórán párjaként. Közeleg az éj. Egy szikrázó csillagsugara áttűz a nagy gesztenye falombján. Érzem, hogy ma este jól fogok aludni. Hűs nyugalom árad szét a fejemben. Mégis nehezemre esik elszakadni a fától és a csillagtól. Éj! Milyen szép szó! A régi gallok szerint az éj idősebb a nappalnál. Úgy hitték, hogy a rövid tűnő nappalt a végtelen éj szülte. A hatalmas, végtelen éj. Na persze, ez is csak szófordulat. Mi is az éj? Mi az, amit mi éjszakának hívunk? Piciny bolygónk karcsú, kúp alakú árnyéka. A sötétség kicsi, csúcsos tölcsére a fénytengerben. És a fénytenger az micsoda? Egy szikra a világűrben. Egy kis fényudvar, egy apró csillag a nap körül. Jaj, mi ez a kór, ami megfertőzte az emberiséget, hogy mindenről tudni akarja, micsoda? Miféle ostor űzte ki a többi csúszó, mászó, járó, futó, repülő földi lények testvérközösségéből, hogy felülről, kívülről tekintsen idegen szemmel a világra és önnön életére, és kicsinek, értéktelennek találja azt? Hova vezet mindez? Mi lesz a vége? Eszembe jut az álmomban hallott panaszos női hang. Még mindig a fülemben cseng az idős, zokogó asszony hangja. Ég a világ, ég a világ! Nézd a világot a saját szemszögedből, ne valami elképzelt űrbéli pontról. Szerényen mérj saját mércéd, saját helyzeted és saját lehetőségeid szerint. A föld lakó ember helyzete és lehetősége szerint. Akkor a föld elég nagynak, az élet fontosnak, az éjszaka pedig végtelennek és mélynek bizonyul majd. Augusztus 12. Hogy ragyog a szélkakas a templom tetején az esti napsütésben? A lelkész július 4-én vagy 5-én utazott Purlába 6 hétre. Azaz már nincs messze, hogy fürdőkúrája után frissen és üdén visszatérjen közénk. Augusztus 13. Hogy történjék? Régóta tudom. A véletlen úgy hozta, hogy a probléma megoldása mint egy magától adódik. Ciánkáli piruláim, amelyeket egykor önmagamra gondolva készítettem el, természetesen most jól jönnek majd. Egy dolog magától értetődik. Nem engedhetem, hogy saját otthonában vegye be őket. Itt kell megtörténnie nálam. Nem lesz kellemes, de nem látok más kiutat, és pontot akarok tenni az ügy végére. Ha otthon vesz be egy pirulát az én rendelvényemre, majd nem sokkal később elpatkol, félő, hogy a rendőrség esetleg összefüggést fedez fel a két esemény között. Ráadásul könnyen gyanúba keveredhetik az, akit megmenteni szeretnék. Beidézik, egy életre besározzák a nevét, talán még el is ítélik gyilkosságért. Természetesen semmi olyan nem történhet, ami alkalmas a rendőrség érdeklődésének felkeltésére. Senki nem tudhatja meg, hogy a lelkész pirulákat kapott. Természetes halált kell halnia, szívrohamban. A felesége sem sejthet semmit. Persze, ha nálam hal meg, az valamelyest kellemetlen orvosi híremre nézve, de ez egyre megy. Egy nap majd feljön hozzám, a szívéről vagy valami badarságról beszél, és azt akarja erősítsen meg, hogy javult az állapota a fürdőkúra után. Senki nem hallja, miről beszélünk. A nagy üres nappali, a váró és a rendelő között helyezkedik el. Meghallgatom majd, kopogtatok, és megállapítom, hogy bámulatosan javult az egészsége, de még így is van egy apróság, ami zavar. Előveszem a pirulákat. Elmagyarázom, hogy ez egy új szer, bizonyos szívbetegségek ellen, egy nevet is ki kell majd találni neki, és javasolni fogom, hogy azonnal vegye be. Elfordulok, az ablakhoz lépek, lenézek a temetőre. Az üvegen dobolok. Mond valamit. Például, hogy milyen jó a bor, de a mondat közepén elhallgat. Puffanást hallok. A földön fekszik. És ha nem akarja bevenni a pirulát? Ó, úgy beveszi majd, mint valami nyalánkságot, élhal a gyógyszerekért. Na de ha mégse? Hát akkor nem tudok mit tenni. Akkor marad minden a régiben. Fejszével mégsem csaphatom agyon. A földön fekszik. Elpakolom a pirulás dobozt, az üveget és a poharat. Csengetek Krisztinért. Rosszul lett a lelkész, elájult, biztos elmúlik hamar. Kitapintom a pulzust, a szívet. Szívroham, mondom végül. Meghalt. Felhívok egy kollégát. Na igen, kit is, hadd gondolkodjam. Ez nem jó. 7 évvel ezelőtt írt egy értekezést, amit én aztán kissé szkeptikusan recenzáltam egy szaklapban. Amaz túl okos. Ez és ezzel elutazott. Amaz. Igen, ő jó lesz. Vagy az, vagy végszükség esetén emez. Megjelenek a váró ajtajában. Alig, hanem eléggé sápadtan és halkan, fegyelmezetten bejelentem, hogy olyan esemény történt, ami miatt kénytelen vagyok aznapra berekeszteni a rendelést. A kolléga megérkezik, elmesélem, mi történt. A lelkésznek régóta súlyos szívbántalmai voltak, kollégám barátságosan kifejezi sajnálatát a kínos balszerencse miatt, hogy a halálnak éppen nálam kellett bekövetkeznie, és kérésemre kiállítja a halotti bizonyítványt. És ha boncolásra kerül sor, nos, akkor én is beveszek egy pirulát. De van még valami. Ördög és pokol, mekkora idióta vagyok. Nem csak magamra kell gondolnom. Tegyük fel, hogy sor kerül a boncolásra. Én beveszem a pirulát, eltűnök a süllyesztőben, és Gregorius társaságában átkelek a Stixen. Milyen magyarázatot találnak majd a különös bűntényre? Az emberek oly kíváncsiak, és ha már a holtak magukkal vitték titkaikat, nem az élők között próbálnak majd magyarázatot lelni? Nála? Törvényszék elé vonszolják, kihallgatják, zaklatják, egy-kettőre kiszagolják, hogy szeretőt tart. Hogy kívánta a lelkész halálát, az szinte magától értetődik. Talán ereje sem lesz tagadni. Minden elsötétül előttem. És én hoznám mindezt a fejedre? Te mindenkinél kedvesebb, szépséges világszál. Úgy töröm a fejem, hogy szinte beleőszülök. Augusztus 14. Bár csak lenne egy barátom, akiben megbízhatok. Egy barát, akitől tanácsot kérhetnék, de senkim sincs. És ha lenne is, azért annak is megvannak a határai, hogy mit várhat el az ember a barátaitól. Hisz mindig is magányos voltam, úgy hurcoltam magányomat az ember rengetegben, mint csiga a házát. Vannak, akiknél a magány nem egy kialakult körülmény, hanem tulajdonság. És ez az ügy még inkább elmélyíti magányomat. Mindegy, miként alakul, jól vagy rosszul, számomra a büntetés mindenképpen életfogytiglan magánzárka lesz. Augusztus 17. Bolond, rongyember, ökör! Ugyan, mire jó, ha szidom magam. Az ember úgysem tehet semmit saját gyomra és idegei ellen. A rendelési idő már rég letelt. Az utolsó páciens nemrégiben ment el. A nappali ablakában álltam, és nem gondoltam semmire. Hirtelen Gregóriust pillantottam meg, amint átvág a temetőn, és egyenesen a kapu felé tart. Minden elhomályosult a szemem előtt. Nem számítottam rá. Nem tudtam, hogy már visszajött. Szédülés, rosszul lét, hány inger fogott el. Egyetlen gondolat járt a fejemben. Ne most, ne most. Majd máskor, ne most. Már jön fel a lépcsőn. Itt áll az ajtó előtt. Mit tegyek? Kiszólok Krisztinnek. Bárki keres, mondja azt, hogy nem vagyok itthon. Tágra nyílt szeme és tátva maradt szája elárulta, hogy elég különösen festetek. Berontottam a hálószobába, és erre teszeltem az ajtót. Épp, hogy elértem a mosdótálat, elhánytam magam. Nem vagyok képes rá. hiszen pont most kellett volna megtenni. Aki cselekedni akar, annak meg kell ragadnia az alkalmat. Ki tudja, lesz-e másik? Nem vagyok képes rá. Augusztus 21. Ma találkoztam az asszonnyal, és beszélgettünk is. Kisétáltam a Skepsholmra délután. Alig értem át a hídon, rekkébe botlottam. A dombról jött lefelé. Lassan lépdelt, közben a földet bámulta előre bigyeztett alsó ajakkal, és botjával lögdöste a kavicsokat. Nem úgy festett, mint aki nagyon elégedett a világgal. Azt hittem, nem vesz észre, de amikor elhaladtunk egymás mellett, felnézett, és arckifejezését villámgyorsan átrendezve, kimondottan szívélyesen és vidáman biccentett. Folytattam utamat, de pár lépés után megálltam. Az asszony sem lehet messze, gondoltam. Talán oda fennmaradt a dombon. Valami megbeszélni valójuk lehetett, és ott beszéltek meg Talákát, ahol alig jár valaki, s hogy ne lássák őket együtt, a férfit előre küldte. Leültem a nagy balzsamnyárfa törzse mellett körbefutó padra, és vártam. Azt hiszem, ez Stockholm legnagyobb fája. Sok tavaszi estén ültem gyerekként ez alatt a fa alatt anyámmal. Apám soha nem volt ott, nem szeretett velünk sétálni. De az asszony nem jött. Azt hittem, meglátom, amikor lefelé jön a dombról, de talán más úton ment, vagy nem is járt ott. Azért felmentem kerülő úton. És megpillantottam. A lépcsőn ült összekuporodva. Egyenesen a lemenő napba nézett, és sírt. Nem szipogott, hangtalanul hullottak a könnyei. Sarkon akartam fordulni, de észrevettem, hogy meglátott. Kissé kimérten üdvözöltem, és tovább akartam állni. De ő azonnal felugrott az alacsony lépcsőfokról, kecsesen és finoman, akár egy székről, közelebb lépett, és felém nyújtotta a kezét. Sietve letörölte a könnyeit, feltette a kalapját, és szürke fájtlat vont az arca elé. Némán álltunk pár másodpercig. Szép ide fent ma este, mondtam végül. Igen, szép esténk van.